Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Énekeljük testvéreim, Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 162. énekünk első versét. A 162. énekünk így kezdődik, ím béjöttünk nagy öröm. Gyertek testvéreim, valljuk meg a mi bűneinket, elmondván együtt fennhangon Kálvin Jánosnak a bűnvalló imádságát. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól hozzánk. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A keresztelésre készülve énekeljük testvéreim a 392. énekünk, 329. énekünk második szakaszát. A 329. ének második szakaszát énekeljük. El is kezdhetik az éneket. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákrámentumát, amint írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. részének a 18-tól a 20-ig terjedő verseiben. Felolvasom, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondván. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő család, szeretett gyülekezet, későbbiekben hallani fogjátok az ige hirdetésben a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példázatot. Ahhoz kapcsolódva mondhatjuk, hogy a keresztelés által tulajdonképpen ezt a kisdedet, Dénest beoltjuk a szőlőtőbe, aki a Krisztus, bekapcsoljuk ezáltal Krisztus vérkeringésébe, hogy miként a szőlővesszőnek a szőlőtő által azonképpen neki is Krisztus által legyen élete. Itt vannak a vérszerinti testvérei, Dénesnek, Júlia, Ádám, György, itt van a vérszerinti rokonság, a család apraja, nagyja, de kevés volna, hogyha csak vér szerint volnánk testvérek. Fontos, ennél is fontosabb, hogy Krisztusban legyünk testvérek, mert a vér olykor vízzé válik, de a Krisztusban való testvériség tartós és maradandó. Oly szerves módon tartozunk hozzá, mint a vesszők a tőkéhez, és ettől kezdve, amikor Krisztus vérén megvásárolt és megváltott, már nem vagyunk a magunkéi, ahogyan egy gyönyörű énekünkben hangzik. Megváltottalak, mondja a próféta ige, neveden hívtalak, enyém vagy, immár élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az élet a legfőbb érték. Mondhatjuk, hogyha manapság oly divatos értékrendbéli kérdésekre gondolunk, a legfőbb érték az élet, de sajnos miképpen a pénz is infláción esik át, vagy elértéktelenedhet, azonképpen a legfőbb értékeink köztük az élet is, infláción, devalváción mehet át, társadalmi téren nyilvánvaló, hogy egy ilyen fajta elértéktelenedésnek lehetünk tanúi korunkban, gondoljunk csak a sokat emlegetett demográfiai válságra, arra a gyermek és család idegenségre, amely korunkat és főképpen Európát jellemzi. Aki ismeri a korfának a műfaját, az tudja, hogy miről beszélek, de meg is magyarázom a korfát leginkább egy alulról felfelé keskenyedő fenyőfához hasonlíthatnánk, alul terebélyes, ott van az ifjú nemzedék, a gyermekek, akik közvetlenül a gyökérről fakadtak, és aztán, ahogy előre halad az élet, egyre, és az idő egyre keskenyebbé válik a korfa, jelképezve az idősebb és az öregebb nemzedékeket a csúcs felé haladva. És azt mondhatjuk, hogy világunkban feje tetejére állt ez a korfa, mert felfelé haladva szélesedik ki. Az ifjú nemzedék száma megcsappant, a gyermekek és ifjak száma megcsappant, és az idősek, a nyugdíjasok, az öregek száma megnövekedett. És ezzel mindent kifejeztünk arról az állapotról, amely Európát és nagymértékben évtizedek óta már Magyarországot, sőt már erdélyi magyarságunkat is jellemzi. Az Úr terméketlen szőlőjéről is hallani fogunk az ige hirdetésben, a szőlőtő és a szőlővessző viszonylatában. Nos, egy ilyen demográfiai terméketlen szőlővel van dolgunk, de van ennek a társadalmilag mérhető és érzékelhető jelenségnek egy egészen személyes vonatkozása, és tulajdonképpen ez a tudati állapot idézi elő azt a társadalmi helyzetet, amelyről beszéltem. Mert ha nem szeretik az emberek a gyermekeiket, és terhességnek és nem áldásnak érzik a gyermekáldást, akkor teljesen elértéktelenedik az élet, és ez hat ki a társadalomra. Éppen olvastam egy tanulmányt, amely arról szól, hogy nem a gyermekek vannak kevesen, hanem az anyák. És milyen érdekes meggondolni, szinte banális, amit mondok, és mégis az anyák hiányzanak ahhoz, hogy a gyermekek megszülessenek. Ezelőtt vagy 5 évvel olvastam egy statisztikát, amely szerint Magyarországon az akkori Fűr Lajostól származott demográfus is volt, azt olvastam, hogy körülbelül 1 millió egy gyermekes család van, házas pár él, az összesen 3 millió embert jelent, 2 millió felnőttet és 1 millió gyermeket, és van körülbelül 1 millió házas pár, akinek nincs gyermeke, az már összesen 5 millió, és ez már fele a magyarországi lakosságnak, ha jól számolom, és lényeg az, hogy nem Trianonban csonkul meg csupán a nemzet, hanem ilyenképpen válik csonkává a társadalom, éppen mert mivel az élet nem foglalja el a maga helyét értékeink középpontjában és gyümölcstelenné válik az élet. Akik Jézusba oltatnak, azok tudják, hogy az anyamé gyümölcse jutalom, és elfogadják a természeti és az isteni törvényt, melyek az életösztönnel és a hit, az életösztön és a hit együtt hat, és azok termékeny szőlőtőhöz hasonlíthatók, gyümölcsöznek, és az élet áldását termik meg. Kedves testvéreim, ilyenképpen tekintsünk minden keresztelőn újszülött gyermekeinkre, akik a nagyobbik, a mi nagyobb gyülekezeti családunkhoz is tartoznak, a szűken vett családjukhoz képest. Épp olvastam a gyülekezet honlapján, hogy a Familia Dei, az Isten családja lelkületével hivatott szolgálni a budafoki gyülekezet itt ebben a városrészben, igen, ebben a nagy családban, a magyar feltámadás reménységével adunk hálát Istennek minden kisgyermekért, a ma megkeresztelendő kisgyermekért, és bírjuk Istennek azt az ígéretét, hogy Krisztus az ő vérén megváltotta, mint a keresztség vizében szemlélhetjük, élteti, mint a gyökér és a fa az ágakat, mint a szőlőtő a szőlővesszőket, és általa van élete és halála, és benne támad fel az örök életre. Belünk van Isten, életünkben, halálunkban, mindenkor az örökké valóság távlatában és ígéretével. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt kiosztanám a keresztség sákrámentumát, a gyülekezetnek erdélyi liturgia szerint két kérdést teszek fel a családnak és a gyülekezetnek. Ezekre a kérdésekre válaszoljatok hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval. Gyertek ide a kisgyerekkel. Akarjátok-e, hogy ez a kisded az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszenthegyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy kisdedet mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Gyertek akaratunk és ígéretünk megpecsételéseképpen, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a fölméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, ki azt ígérted, hogy Istenünk leszel nékünk és maradékainknak, a te oltalmadba ajánljuk ezt a kisdelet. Légy neki szent ígéreted szerint teljes életében őriző pásztora, kegyelmes gondviselője. Vezéreld őt minden jónak, teljes ismeretére, cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva, szent parancsolataidnak híven engedve, mind itt a földön, mind pedig a síron túl, boldog lehessen a mi Urunk Jézus Krisztus által. Áld meg e gyermek szüleit, keresztszülőit, hogy úgy tudják felnevelni őt, hogy ne érezze az árvaság fájdalmát és nyomorúságát, hanem kibontakozó életével legyen öröme szüleinek, gyönyörűsége keresztszülőinek, gazdagodása anyaszent egyházunknak. Gyarapodjék testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen. Énes, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejed, és adjon néked békességet, és adjon növekedést ennek a kisdednek az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig a gyülekezet áldást kérve a gyermekekre, a gyermekre, a kisgyermekre és övéire énekelje a 134. ének harmadik versét, a 134. ének harmadik verse így kezdődik: megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Foglaljatok helyet, testvéreim! Most pedig dicsérjük Istennek nevét a 23. Zsoltárral. A 23. Zsoltárnak az első három versét, vagyis mind három szakaszát énekeljük. A 23. Zsoltár így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Imádkozzunk! A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint írva található az Ézsaiás próféta könyve 5. részének 7. versében. Felolvassa erre a szolgálatra kiválasztott testvérünk, a gyülekezet ülve hallgatja meg az igét.
Dal a terméketlen szőlőről. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek, kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott bele. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen. Miért termet vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják. Fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság.
Drága jó Istenünk, ennyi édesatyánk, torony iránt jöttünk, és a harang szavára, de ezeknél is fontosabb a te igéd beszéde, melyet fennen hirdet a te néped és a te erre elküldött szolgáid. Hálát adunk néked, hogy veled közösségben lehetünk, és hogy a mi gyülekezetünk több mint egy közönség, mi is Krisztusban közösség lehetünk, a te családod. Hálát adunk ezért a kisgyermekért, akivel gyarapítottad az ő családját és gyülekezetünk nagyobbik családját. Hálát adunk néked azokért a szőlővesszőkért, akik az életet jelentik és a jövendőt. Köszönjük, hogy ma ünnepre, vasárnapra összegyűlhettünk. Köszönjük a húsvét áldásait, és köszönjük az élet ajándékait, kérünk táplálj bennünket, miként a szőlőtő a szőlővesszőket, táplálj a te szent igéddel, nevelj és gyümölcstermő életre táplálj bennünket. Légy közöttünk, áld meg együtt létünket, maradj velünk most és mind örökké. Igen, akkor odaülök, jó? Jó.
Kérem, hogy most a gyermekek jöjjenek ki gyermektanításra, ide az úrasztalához. Csak bátran, bátran gyertek. Szépen fogjátok meg egymás kezét, ez jó, hogy így csapatosan érkeztek. Jó. Akkor köszönjünk egy szép nagyot a gyülekezetnek. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jó, a végén majd egy kicsit erősebben. Most már ezen a mai istentiszteleten volt szó a szőlőről. Az az első kérdés, hogy ki az, aki szereti a szőlőt? Na, jól van, akkor mindenki szereti a szőlőt, és a második egy kicsit bután fog hangzani, buta kérdésnek tűnik elsőre, de mit szerettek a szőlőben? Mi az, amit szeretünk a szőlőnövényben? Az ízét, a gyümölcsét, ugye? A szőlő, hát nem akarok megsérteni senkit, aki ellenkező véleményen van, hát nem a világ legszebb növénye. Tehát nem biztos, hogy kiraknánk ide az úrasztalára egy szőlőtőkét, hogy itt díszelegjen. Sokféle növény van ugye a világon, van amelyiket a szépségéért szeretjük, például a tulipánt, Vannak olyan növények, amit azért szeretünk, mert árnyékot adnak, és jó nyáron beülni alájuk. Van olyan növény, amit azért szeretünk, mert a fájából lehet bútorokat készíteni, és sokféle növény van, ugye? És Jézus mégis azt mondta, hogy mi hasonlítsunk a szőlőhöz. A szőlőt pedig azért szeretjük, mert gyümölcsöt terem. Azt mondja Jézus, hogy az életünk elsődleges feladata és küldetése az, hogy gyümölcsöt teremjünk. Na már most kérdezhetitek azt, hogy na jó, de milyen gyümölcsöt teremjünk? Ki az, akinek van ötlete, hogy ti az életetekkel milyen gyümölcsöt tudtok teremni? Hallgatlak. Kedves és igazságos vagy például. Ugye, ezek komoly értékek, nem? Hogyha valaki kedves, az egy komoly gyümölcs. Sőt, a Biblia fel is sorol jó néhány ilyen gyümölcsöt. Például a jóság. Az, hogy az ember jó azokhoz, akikkel együtt van. Osztálytársakhoz, csoporttársakhoz, testvérekhez, családtagokhoz. A hűség. A hűség az ilyen gyümölcs az életünkben. Hogy hűséges vagyok a barátaimhoz, hűséges vagyok a családomhoz, a hazámhoz. A békesség. Az, hogy képes vagyok békességes lenni, békés lenni akkor, amikor mondjuk a barátaim elég bosszantóak. És ehhez kapcsolódik a következő gyümölcs, a türelem. Ugye? Ez egy elég nehéz dolog, nem? Ki az, aki szeret türelmes lenni, vagy tud türelmes lenni közületek? Ó, jól van. Az őszinteség is gyümölcs. Köszönöm szépen. Azoknak is, akik nem tették fel a kezüket, azt az őszinteséget is köszönöm. És végül a legkomolyabb, legnagyobb gyümölcs az a szeretet. Azt szeretné Jézus, hogyha vele kapcsolatban lévő emberek, ti keresztjének, mi nagyobb keresztjének, mármint felnőtt keresztjének is, vele lennénk kapcsolatban, hogy a szőlőtővel kapcsolatban van a szőlővessző, és szeretetet teremnénk. Ez látszana meg rajtunk. Elsősorban ezért, erről ismernének meg minket, úgy, ahogyan a szőlőt a gyümölcséről ismerik meg. Nem másról, nem a virágainkról, szépségünkről, külső tulajdonságainkról, hanem arról, hogyha rátok néznek, azt mondják, hogy na ő gyümölcsöt terem, na ő szeret, ő türelmes, ő igazságos, ő kedves, ő jóságos. Ezt kívánom nektek, hogy ezekben a gyümölcsökben erősödjetek meg, növekedjetek és teremjetek belőlük nagyon-nagyon sokat. Most köszönjünk egy hangosat, erőset a gyülekezetnek. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen. Menjetek a gyermekisten tiszteletre. A gyülekezet pedig az ige hirdetésére készülve énekelje a 171. számú énekét.
Testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amely által szól hozzánk ebben az áldott órában, amint írva található a János evangéliuma 15. részének a 4-től a 7-ig terjedő verseiben. Felolvasom Istennek igéjét, a János evangéliuma 15. részének a 4. és következő verseiből, kérlek hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtetik, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Eddig tart Istennek igéje. Kedves testvéreim, már nehéz dolgom lesz, mert már el is hangzott egy ige hirdetés a gyermekek előtt erről az igéről, de olyan gazdag ez az ige, hogy tovább fejthetjük fel a mélyebb értelmét és tanítását. Ezelőtt 100 esztendővel született Ady Endre, méltó, hogy őt idézzük, elvadult tájon gázolok, ős buja földön dudva muhar, ezt a vad mezőt ismerem, ez a magyar ugar. Ez a magyar ugar jutott eszembe az Úr terméketlen szőlőjéről szóló példázat olvastán. A Hortobágy poétája grófi szérűn is siratja semmit a másét, a magyar ugaron pedig a dudva, a muhar, a gaz lehúzza mindenütt égig érő gizgazok, meddő kisajtolt a föld, és hiába gondolt ezerszer csodaszépet a Hortobágy poétája, a virág nőtt a szívében, a csorda népek lelegelték. Mennyire mélyen szántó analógia és kép az Úr terméketlen szőlőjéről olvasni, ahol a gazda nemes szőlőt ültetett, de az vadszőlőt termett, és látni ezt a magyar ugart. Ellenkező előjellel Kölcsey himnusza jutott eszembe a magyar nép zivataros századairól, amikor a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példázatot olvastam. Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát bendegúznak vére, ebben a szép hazában Árpád hős magzatjai felvirágozzának. És hát Budafokról lévén szó, hogy ne jutna eszembe a szőlő és a bor városában, hogy nem csak az, hogy értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél, hanem az is, hogy Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél, íme az ige és az irodalom miként tesz bizonyságot egyfelől szép hazánkról, az Úrnak a gyönyörűséges ültetéséről, már-már Magyarország, már-már eszményi paradicsomi képéről, Izrael virágkoráról, s vele ellentétben a terméketlen szőlő meddő sivárságáról, és miképpen látjuk lelki szemeink előtt a teremtett világot, amelyre azt mondja Isten, hogy azt mondja az ige, hogy látá Isten, hogy jó, amit teremtett, és vele szemben látjuk a magyar ugart, és trianítsunk a Magyarországunk elesett állapotát, és 20. századi pusztulását. Tovább lépve ezen képiség jegyében gondoljunk csak a Verespatakra, a ciánbányászat oltárán feláldozni akart Kárpát-vidék mesebeli tájára és halált lehellő zagytározóira, vagy Csernobil emlékét idézzük fel, amelynek környéke halált hozó füveket és fákat terem, és hát a föld napján akár arra is gondolhatunk, hogy az emberiség hogyan éli fel már az év elején, vagy legkésőbb augusztusig a föld élettartalékait, és miképpen válik minden olyanná, mint a terméketlen szőlő, és gondoljunk Fekete-Afrika embersivatagaira, és gondoljunk a világ szeméthegyektől dagadó óceánjaira. Rengeteg példát tudnánk felhozni, amelyek elmélyítik bennünk az ige hallgatásának az értelmét és élményét. Ézsaiás eredetileg egy dalt énekelt az Úr terméketlen szőlőjéről. A Biblia magyarázók szerint valamikor még oly időben énekelt erről a szőlőről az ünnepi sokadalom előtt, amikor még Izrael jólétben élt, és a föld a szőlő gazdag terméséért adtak hálát a szüreti mulatságban, de ekkor már jövendőlt, dalt énekelt és jövendőlt a Izrael és Júda házáról. Nos, ilyen jobb időket éltünk meg, mi is, Erdélynek is volt gyönyörű aranykora, Mátyás királyt háladással emlegetjük, de folytatva a himnusz gondolatmenetét, jaj, bűneink miatt gyűlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben, egy kicsit régies, arhaikus a megfogalmazás, idegen a mai szóhasználattól, de annak ellenére teljes mértékben találó és igaz az Isten ítélet érzékletes kifejezésére szolgál, amiből megértjük, hogy miért is némult el a szüretelőknek az éneke és dala, és miért ment tönkre az Úr szőlője, miért vált parlaggá a szőlő, miért veri fel a tövis és a gaz, miért nem bocsájt rá az ég esőt, miért indul pusztulásnak, szélesítsük ki az értelmét, miért indul pusztulásnak a teremtett világ, miért bukdácsol válságból válságba az emberiség, és miért borzadott el az Isten az ordon mű felett, olvassuk Vörös Martinál, miért lett bánatában ősz és öreg, hogyha emlékeztek még erre, miért lett bánatában ősz és öreg, amikor végig tekintett, akár a múlt század béli Európán, akár a mai világon. Kedves testvéreim, a példázat szerint a seregek urának szőlője, pedig Izrael háza és Júda férfiai, az ő gyönyörűséges ültetése, ti és mi, a nagyvilág, az embervilág, a volt keresztény Európa, mi vagyunk az ő ültetése, a seregek urának szőlője, és várt jogőrzésre és lőn jogorzás. Talán a Károli féle fordítás jobb, sőt én jobbnak tartom, mint amit ma hallottunk. Lőn várt jogőrzésre és lőn jogorzás, és várt irgalomra és lőn siralom, de az is nagyon találó, amit ma hallottunk az új fordításban, hogy várt igazságra és lőn gazság egy betű hiával, egészen mást jelent a két kifejezés. Itt van a mi felelősségünk, itt vannak a mi alábecsült bűneink, abban, ami lett, amiatt, ami történt a világgal, az Úrnak a szőlőjével, és erre világít rá Ézsaiás próféta. Mi már tudományos mázban tálaljuk ezeket a kérdéseket, statisztikákat mondunk, meg környezetvédelemről beszélünk, meg egészségügyi kérdésekről, vagy a dávoszi világgazdasági csúcs találkozókon elemzik, hogy mi van a világban, a földdel, a vizekkel, a termeléssel, a terrorizmusról is statisztikák hangzanak el, de ennél sokkal többről és sokkal mélyebb dologról van szó, a bűnesettől fogva a világ pusztulásáról, erről a gyönyörűséges szőlőről, Júdáról és Izraelről, Európáról és a magyar hazáról, Dzsida Jenő Psalmus Hungaricusáról, magyar zsoltáráról. Más szóval egy olyan valóságról beszélünk, amelyet nem lehet másképp csak Jeremiás síralmaival, vagy Rogérius mester, nagyváradi Rogérius mester, Carmen Miserabile művének a szavaival kifejezni, vagy amit csak Krisztus kereszten értünk, halált szenvedett Krisztus sebeivel, vére ontásával és isteni könnyeivel fejezhetünk ki hitelesen, mondom, egy héttel húsvét után. Kedves testvéreim, a szőlős gazda siratja, jégvertés, asszály sújtotta szőlőjét és annak termését. Ebből a helyzetből Isten igéje mutat, kiutat, ebből a léthelyzetből, ebből a pusztulásból, a bűn és a halál hatalmából, a pokol mélységeiből, az az Isten, aki nem csak életet teremt, hanem meg is menti az életet, amikor úgy szerette ezt a világot, hogy Krisztust adta értünk, haladtuk az ige, a Biblia egyik kulcsmondatát, és amikor Krisztus úgy szerette ezt a világot, hogy az életét adta értünk, és Krisztus halálával, ezáltal Krisztus feltámadásában is részeltett bennünket, gondviselőként, megváltóként, üdvözítőként, szent fiát adta értünk, és mint jó gazda viseli gondját gyermekeinek. Szőlőt ültet itt a maga példázatos, konkrét értelmében, melynek vesszeiként van életünk egyenként és együttesen, mert megvan ennek az igének az egyéni és a közösségi, kollektív dimenziója. Mindenki ilyen életre való szőlővesszőnek érezheti magát, kinek-kinek a boldogulását akarja az Isten, és ezért mondja, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. A szőlővesszőnek a szőlőtő nélkül nincsen élete. Milyen beszédes ez a képes beszéd. De a vesszők sem önmagukban, hanem a szőlő bokor és a szőlőkorona együttesében az emberek is csak közösségben, egymás közösségében, családban, egyházban, népben, hazában léteznek részeiként a lombkoronának, vagy az ős szimbólumot jelentő életfáról is beszélhetünk, vagy a családfa képe is megjelenhet a lelki szemeink előtt, megjelenhet az egész ország képe egy ilyen életfában, törzsekbe, nemzetségekbe, településekbe, közösségekbe rendeződve. Népek, országok, társadalmak sűrű szövevényében és gazdagságában. Éppen ez a baj, testvéreim, hogy nem csak a vizek és a levegő szennyeződik el, nem csak a geoszféra és a hidroszféra és a bioszféra, hanem a humán szféra is a maga ilyen, ebben az értelemben épp úgy pusztulásnak van kitéve, és erózió sújtja, és a testi-lelki embertestvériség az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberiség is végzetes bomlásnak indul. Létkérdésekről van tehát szó. Létkérdésről, akár bibliai egzisztencializmusnak is nevezhetjük ezt a fajta megközelítést és felvetést. Létünkről, jelenünkről és jövőnkről van szó, és ennek egyik kulcsmondata, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Az élet istenes természete, Isten akarata szerinti törvénye, amint hallattuk az úrasztalánál is, a gyümölcsözés, a gyümölcstermés, a növekedés, a gyarapodás, és ehhez kapcsolódik a másik kulcsmondat, hogy aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. A szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától. Olyan ez, mint a kétszer kettő, és mégsem értjük. Ne áltassuk tehát magunkat, jövőnkre nézve, hogy megélhetünk, felemelkedhetünk, jövőt remélhetünk, hogyha nem Krisztusban vagyunk, hogyha nem maradunk ő benne, és ő nem marad mi bennünk, ezért itt többről van szó, mint a keresztény demokrácia amúgy joggal hirdetett politikai tételeiről, itt emberi egzisztenciánkról, létünkről, jövőnkről, az emberiségről, Európáról van szó. Ez az a tudás, amelyről Izrael, Júda, a mindenkori ember, a mai Európa hajlamos megfeledkezni. Ez az a biztos ismeret, amelyről a heidelbergi K.T. is tanít bennünket, és ez a tudás, ez kipusztul, kivész az emberi tudatból és lélekből a hittel együtt, amikor leszakadunk a szőlőtőkéről, amikor elszárad a mi vesszőnyi életünk. Élet-halál harc folyik az egész világban a gonosz és az élet erői ellen, és itt nem ilyen értelemben kell a maga teljes mélységében megértenünk, hogy nem valamilyen keresztény kurzus és ideológiai vagy opcionális életfelfogás, életszemlélet mondatja ezt velünk, hanem itt élet-halál kérdéséről van szó a Krisztusban, a hitben, a szőlővessző, a gyökeres és termő élet ről szóló példázatban, az életösztön is nagyon fontos, de meghaladja a kihaló életösztöneinket, a hitbeli tudás töblete, ez a biztos ismeret. És ez egy gyökeres tudás, mert a gyökerekből táplálkozik a szőlőtőke és táplálja a szőlővesszőket, és nincs korona gyökér nélkül életünk. Ő általa van, és ha ez megszűnik, akkor kiszárad a fa, leszáradnak az ágak, és tűzre vettetnek, mint az a fa, amely rossz gyümölcsöt terem. Ezért aztán számunkra egyértelmű, hogy Krisztushoz kell térnünk, hogy az életünkben jogosultsága van az állandó, nem föltétlenül a csodálatos, csodaszerű megtérésnek, hanem a mindenkori Krisztushoz való térésnek, és az Isten útján való járásnak, hogy benne éljünk, és benne halljunk, és általa nyerjünk életet, és majdan örök életre jussunk. Gyönyörűen tesz bizonyságot erről a ma felolvasott két példázat együttes, egybehangzó módon, és gyönyörűen fejeződik be ez a gondolatmenet a Jelenések könyvében, ahol eljutunk ezen az úton a mennyei Jeruzsálembe. A mennyei Jeruzsálembe vezet ez az út, ahol az élet vizének tiszta folyója mellett az életnek fája minden hónapban megtermi a maga gyümölcsét szám szerint 12-t, levelei pedig a pogányok gyógyítására szolgálnak. Kedves testvéreim, ilyen gyógyulásra van szükségünk. Én az Úr vagyok, a te gyógyítód, mondja az Úr, vessed azért a te terhedet az Úrra, mert ő az út, az igazság és az élet, térjünk hozzá, és ezen az úton járjunk, hogy örök életre jussunk. Amen. Ráfelelő ének gyanánt énekeljük, testvéreim, a 255. ének első szakaszát, a 255. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni.
Szeretett testvérek, hajtsuk meg most fejünket, és válaszoljunk imádságban a minket megszólító mindenható Úrunknak. Drága mennyei Atyánk, te jobban ismersz minket, mint mi saját magunkat. Te látod, te ismered a mi lelkünket és szívünket, és tudod, hogy szinte minden rugódzik bennünk. Az ellen az erős, határozott szó, mindent átjáró ige ellen, amely, amikor azt mondod, hogy nélküled semmit sem vagyunk képesek cselekedni, hogy nélküled terméketlen, értéktelen és értelmetlen az életünk, hogy nélküled nem termünk gyümölcsöt. Drága Jézusunk, kérünk téged, hogy segíts minket belátni ezt az igazságot. Kérünk téged arra, hogy add lehessen őszinte, tiszta a mi szívünk, hogy be tudjuk ismerni, meg tudjuk látni, hogy micsoda a mi szeretetünk, a mi jóságunk, a mi hűségünk, ahhoz a jósághoz, hűséghez és szeretethez képest, amelyet te tanúsítottál ott a kereszten. Így kérünk és könyörgünk azért, hogy hadd maradhassunk te benned, hogy valóban benned gyökerezhessen az életünk, hogy termő, értékes, céllal, értelemmel bíró életet élhessünk. És azért könyörgünk mi keresztény gyülekezet, hogy hadd tudjunk erről az életről hitelesen és bátran bizonyságot tenni. hogy ne spóroljuk meg, hogy ne fussunk el ennek az igének a kemény életeket, életünket is megítélő üzenete elől, hanem azt bátran hirdessük megalkuvás nélkül. És hadd tudjuk életünkkel, cselekedeteinkkel ezeket a gyümölcsöket felmutatni, hogy valóban, amikor valaki belép ide a budafoki templomba, és látja ezt a gyülekezetet, akkor azt lássa, hogy itt gyümölcstermő életek vannak, hogy itt valóban nem csak a külső máz, hanem belső értékek, cselekedetekben megnyilvánuló, mélységes, Istentől kapott gyümölcsök vannak. Így könyörgünk azért, hogy maradj a mi gyülekezetünkkel, mint őriző pásztor. Légy ott azokkal, akik most nehézségeket hordoznak, terheket cipelnek, akik talán a friss gyász nehézségei között élnek, vigasztald őket, bátorítsd őket. Légy ott azokkal, akik értelmetlennek és céltalannak látják az életüket, akik nem fedeznek fel gyümölcsöt a munkájukban, családi életükben. Te világosítsd meg az ő látásukat, te adj új értelmet és új célt az életüknek, és légy itt velünk közösségi szinten is, hogy tudjunk minél több, nagyobb és elsősorban neked tetsző gyümölcsöt teremni. A feltámadt Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most pedig együtt közösen mondjuk el a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglal el helyét, és hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Először is nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt itt a budafoki református templomban, Isten tiszteletünkön, és hívogatunk, várunk mindenkit a jövő héten tartandó úrvacsorás Isten tiszteletünkre is. Nagy szeretettel köszönjük meg Tőkés László püspök úrnak a mai igei szolgálatát, keresztelői igehirdetését, illetve az igehirdetését, és kívánjuk, hogy Isten áldja meg szerteágazó szolgálataiban továbbra is, és ha most az ő családjára nézünk, azt mondjuk, hogy elsősorban családja körében családját is áldja meg Isten gazdagon. Amint annak szemtanúi lehettünk, a mai napon, mai Isten tiszteletünkön megkereszteltük Méhész Dénest, Méhész György és Tőkés Ilona gyermekét. Így kérjük Isten áldását még egyszer az ő életükre, családjukra, és a gyülekezet közösségében való részvételükre. Köszönjük Pillár Ilona testvérünk szolgálatát is, aki az igét olvasta ezen a mai Isten tiszteleten. Szeretettel javaslom közös ima témának a következő hetünkre, ahogy ezt szoktuk hetente, hogy imádkozzunk együtt a szenvedélybetegekért. Talán nem kell hosszan beszélni arról, hogy mennyire mély, sokakat érintő kérdés, kihívás, probléma ez itt Magyarországon, amelyről nem szoktunk sokat beszélni, hogy hányan küszködnek, hány család, hány közösség, hány ember küszködik szenvedélybetegségekkel. Álljunk oda melléjük, ha tehetjük, és hordozzuk őket imádságban, együtt, közösségben is. Szeretettel hirdetem a következő hetünk programjai közül kiemelten a május 1-én megrendezésre kerülő Demjén kupát, amely sportnap lesz az iskolában, amelyre amelyet részletesen is fog hirdetni az egyik főszervező, Szalontai Károly presbiterünk. Nem fogja hirdetni, elnézést kérek, akkor én fogom hirdetni, mint egy kevésbé főszervezője a rendezvénynek. Immár hagyományos ez a sportnap a gyülekezetünkben, amelyet az iskola tornatermére, illetve sportpályájára hagyatkozva, arra építve fogunk megrendezni május 1-én, tehát munkaszüneti napon, amelyre várunk fiatalokat, időseket egyaránt. Közös ebéddel fog véget érni ez a délelőtt 9 órakor kezdődő program. Várjuk azokat is, akiknek nincsen még csapata, a csak egyedül vannak és szeretnének valamit sportolni, lesz pingpongbajnokság, focibajnokság, röplabdabajnokság, különféle sorverseny, illetve egyéb programok is. Jöjjünk el, még ha nem sportolunk, akkor is legyünk együtt, érezzük jól magunkat, és építsük a gyülekezet közösségét ilyen módon is. Emellett hirdetem, hogy május 4-én, szombaton, délelőtt 9 és 13 óra között itt a templomban és a gyülekezeti teremben hittanos családi nap lesz, amelyre várjuk minden kedves hittan órára járó, akár állami iskolákban, akár pedig a mi iskolánkban hittan órára járó gyermeket, általános iskolást, illetve szüleiket szeretettel.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen is azokat, akik először vannak közöttünk. A következő női kör az május 6-án lesz az óvodába. Május 19-én, vasárnap, Borsányi Márton és barátai következő klasszikus zenei koncertje lesz templomunkba, tehát ezt előre kérem, hogy testvérek írják be a naptárba. Illetve most szombaton elfelejtkeztünk róla, hogy hirdessük, hogy lesz vespera is, ránk következő szombaton, tehát a hittanos családi nap után este egy kis klasszikus zsoltár éneklésben vehetünk részt. A gyülekezeti tábor július 8 és 13 között Berekfürdőn lesz több az élet mottóval. Most is van még talán egy-két szórólap, illetve a honlapon lehet jelentkezni. Ugyanez igaz az ifi táborra, ami július 19 és 24 között Zsoltva kerten lesz. Erre a Facebookon is lehet jelentkezni, nem csak a honlapon, illetve a hittan táborra, ami június 20 és 25 között lesz a felsősöknek, az alsósoknak pedig június 25-e és 30-a között. Az iskola lelkésztől, hitoktatóktól, lelkészektől lehet további részleteket kérni. Idén nem sikerült támogatást nyernünk a táborainkra, ezért kérünk erre a célra céladományt, vagy lehet örökbe fogadni táborozókat, körülbelül 36-40 ezer forint értékben, ennyibe kerül körülbelül egy hét. Hirdetjük továbbra is az adakozást mezőpaniti testvérgyülekezetünk építkezésének a javára, tehát ez egy fontos dolog, hogy szerintem a Kárpát-medencében nem sok ilyen falusi templom van, ahol az a probléma, hogy nem férnek el a hívek a templomba és bővíteni kell. Itt körülbelül egy 30-40 millió forintot kell nekik saját részként összeszedni, tehát azért jó lenne, hogyha gyülekezetünk ezt egy jelentősebb összeggel tudná támogatni. Kárpátaljai testvéreink javára továbbra is várjuk a befizetéseket, ugye ott pedig zajlik ez a hidegháború, amit mi testvérgyülekezetek számára adott segítséggel támogatunk, illetve Pál Sándor testvérünk szeretett szolgálati munkájával tudjuk közvetíteni közvetlenül azoknak, akik szükségben vannak. Megjelent a hírlevelünk, ezt is olvassuk el, vigyük tovább, adjuk az ismerősöknek is, hogy tudjanak arról, hogy ahogy püspök úr szavaival éljek, a budafoki templom az a magyar feltámadás temploma. Ki van írva ugye itt a bejáratnál is. Ne felejtkezzünk el arról, hogy most 1%-os kampány van, tehát nem csak a saját 1%-okat adjuk Magyarországi Református Egyháznak, vagy a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak, hanem azokat is próbáljuk erre buzdítani, akik nem adják senkinek sem az 1%-ot. Vegyék azt a kis fáradtságot, hogy egy ilyen jó célra odaadják, aki részletekre kíváncsi, hogy mire költjük, akkor egyrészt hallotta most a hirdetésekbe is, de bármikor szívesen beszámolunk róla. Köszönöm szépen, és áldott ünnepet kívánok az egész családnak és minden gyülekezeti tagnak.
Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Az áldás vételére készülve énekeljük záró énekünket, a már megkezdett 255. számú énekünknek a második, harmadik, negyedik és hetedik, nyolcadik versszakát, tehát összesen 5 versszakát énekeljük. Istennek népe, fogadjátok Isten áldását. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk a lélek szerint is. Amen.